Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel, a Civil Rádió állatbarát műsora. Várja Önöket a műsorvezető Tímár Andrea. Jó napot kívánunk! Igen, a mai nap folyamán egy visszatérő állatbarát barátunkkal, Márton Vlad Andrással, a Birdmania Természetvédelmi Mentőközpont vezetőjével, ornitológussal fogunk beszélgetni, aki csak virtuálisan, virtuálisan lesz itt a stúdióban, mert hogy telefonon keressük őt, és amíg ő tárcsázik, zuk, addig legyenek szívesek meghallgatni egy zenét.
Eső cseppek a tetőn, őszi reggel ágyamon, nyújtózkodva álmodom. Karomban a kedvesem, kedvemben jár rendesen, megölelem melegen, mennyben járunk mindketten.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban. Benne pedig én Tímár Andrea vagyok, itt van a stúdióban velem Samon kívül Peti Kandi András, aki a zenéért felel és a technikáért, a vonalban pedig Márton Vlad András. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
A Birdmania Természetvédelmi Központ vezetője, ornitológus, aki nem először van a stúdióban így virtuálisan, és most is madarakkal kapcsolatban fogunk beszélgetni. Méghozzá azért kerestem Önt, tudjam, mondtam is, hogy felkaptam a fejemet arra, Hogy megint a varjú támadásoktól híres a sajtó, és persze tudjuk, hogy mit művel a sajtó, de egyébként megtaláltam azt a hírt, ami miatt én felvettem most önnel újra a kapcsolatot. Egy 9. kerületi intézkedés miatt a 9. kerületben komplett lezárták a Ferenc teret, és amikor erre így felkaptam a fejemet, és önnel megosztottam ugye ezt a hírt, illetve ön is így félfülel már hallott róla, akkor ilyen megint arra gondoltam, hogy na, már megint ez a rossz fejség, de közben ugye mi van? Ez a hír arról szól, hogy tulajdonképpen egy teljesen állatbarát, normális, emberi megközelítés történt a 9. kerületben. Tudnélik, tisztában van a városvezetés is azzal. Szerintem most már városszerte tudjuk, hogy van májusban az a 2-3 hét, amikor a kicsi varjú fiókák össze-vissza repkesnek, kiesnek, össze-vissza másznak, csipognak, meg egyáltalán a varjú szülők stresszben vannak, és ilyenkor valóban nem annyira barátságosak, hogyha úgy érzik, hogy bárki fenyegeti az ő fészküket, vagy a kicsinyeiket. Na, de hogy mindez csak egy átmeneti 2-3 hetes időszak maximum, és onnantól fogva ezek a varjak soha többé rá sem néznek a gyerekekre, hagyják őket felnőni, és ilyen formán az ember is soha többé nem jelent, vagy hát egy évig legalábbis nem jelent neki.
Igen.
Igen.
Onnantól, és a varjú elég intelligens ahhoz, hogy tudjon végképpen nyugodtan létezni. Pontosan ez az igazság, hogy ez a jó megoldás, hogy ilyenkor lezárni a tereket. Ezt azt hiszem, tán tavaly előtt, amikor hasonló szituáció volt, Újpesten kezdték el, hogy angyalt, de nem emlékszem már pontosan. Minden esetre tökéletesen működött. Ilyenkor kiraktak egy táblát, oda ezért kiakasztottak a szallagra egy táblát, hogy varjú szülők a gyerekeiket féltik, léci egy-két hétig máshol sétáljon, máshol sétáltasson kutyát, és akkor ezzel a konfliktus meg van oldva. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy amikor a varjú fiókák kirepülnek a fészekből, az első pár napban ők azért elég ügyetlenekék. Egy pár nap, vagy 3-4 nappal a kirepülés után már ügyesen repülnek, de abban a 3-4 napban a szülők borzasztóan vigyázzák őket, és hát ilyenkor meglehetősen agresszívek bármivel, bárkivel kapcsolatosan. Tehát legyen az kutya, macska, ember, gondolkodás nélkül neki mennek egy náluknál sokkal nagyobb valaminek is, azért, hogy a gyerekeiket megvédjék.
Remélem, hogy ezzel...
teljesen tisztelendő, normális dolog.
Remélem, hogy ezzel empatizálnak az emberek.
Az tény is való, hogy problémás, kellemetlen tud lenni. De hát az a baj benne, hogy lassan leszokunk a természetről. Tehát, hogyha egy természet egy kicsit is beköltözik a városba, a házak közé lakott területre, az emberek egy része azonnal hőháborodik, és ezeknek az eltüntetését követeli. Sajnos ez gólyáknál is megjelenik időnként, hogy úristen, oda piszkol a gólya, vagy úristen, kora hajnalba kelepel. Ugyanez megvan a varjaknál is.
Figyelj,
az, hogy a varjak ilyen mértékben beköltöztek a városba, az is egyébként az emberi tevékenységnek köszönhető.
De
egyrészt azért, mert hogy a dolmányos varjú az dubadnak minősül a vadászati besorolása szerint, illetőleg a védmény, tehát nem védett madár, lőhető madár, sőt, nem hogy lőhető, hanem mint dúvad, van rá bizonyos mértékű gyérítési kötelezettsége is a vadásztársaságoknak. Ennek megfelelően viszont a varjú volt elég okos, és azt mondta, hogy jó, rendben van, ha engem ott kint a rendes élőhelyemen lőnek, akkor beköltözök a városba, mert ott nem lőnek. A másik fele, hogy a töménytelen városi galambbal, ami egyébként szintén tetemes mennyiségi problémát okoz, és szintén az embernek köszönhető, mert ami most városban repked töménytelen galambot a nyugati tér környékén, nyugati pályaudvar környékén szokott ebből sorozatosan probléma lenni, galambokból, azok mind-mind az utolsó darabig postagalamb ősöktől elvadult, kidobott postagalamb ősöktől származó, leszármazó galambok. Tehát ez, az a galamb nem egy természetes állat, hanem gyakorlatilag ugyanúgy elvadult házi állat, mint a kóbormacska. Na most ezek a galambok ragadozó híján a végtelenségig szaporodnak, és hát azért ők terített asztal a varjúnak. Tehát a varjú fióka nevelésnél simán elviszi a galamb fiókát, galamb tojásait, és felhasználja a fiókák neveléséhez. Ez a kettő együtt, tehát az, hogy védett helyen vannak is, táplálék is van, ez elég sok varjút behozott a városba.
Na hát mondja, hogy a varjú elég intelligens állat, és én amikor idefele jöttem, akkor arra gondoltam, hogy tényleg nem múlik máson csak a rossz PR-om, tehát hogy Hitchcocknak köszönhetjük azt, hogy ekkora hiszti van körülötte, vagy hogy van az én környezetemben, hál' Istennek, meg képzel, magam is találkoztam egy leesett varjú fiókával a napokban. A városban nem is tudtam megoldani, hogy hova vigyem, ahol nincs útban, vagy nincs veszélyben, mert pont egy kapuajba húzockodott be, ami nem volt rossz.
Attól függ, hogy mekkora a fióka. Ha ilyen kirepülésnél, tehát egy-két nappal korábban jött ki, vagy nagyjából időben jött ki, csak még nem repül elég ügyesen, és így került a földre, akkor először is célszerű egy sapkát az embernek pár sebességgel a fejére tenni, mert a varjú szülő valahol ott lesz a környéken, és ahogy védi a fiókáját, az többnyire hátulról rárepülve az emberre, megpróbálja jó fejbe vágni csőrrel, vagy páros lábbal jó fejbe rúgni, szintén kellemetlen. Jó, az nem olyan problémás, mint a csőrrel odacsap, az csak kellemetlen. Ilyenkor egy dolgot nem szabad csinálni, pedig volt ilyen, aki ezt tanácsolta, ráadásul madaras, sose értettem, hogy ilyenkor üssünk vissza szatyorral, meg táskával, meg egyébben tök marhaság. Ilyenkor, ha csak nincs dolgunk, akkor csak kitérni kell, elmenni, elhátrálni, onnan kikerülni őket. Ha éppen a fiókát akarjuk menteni, akkor viszont kell valami védelmi berendezés az ember fejére, mondjuk akár egy baseball sapka is elég erre. És olyankor, ha elég nagy a fióka, akkor ha föltesszük valami szomszédos fára, ami van ott, ha föltesszük minél magasabbra, akkor a szülők ott megtalálják és vigyázzák rá. Ha pici a fióka, tehát még nem röpképes korú fióka, csak éppen mondjuk volt egy erősebb vihar, és emiatt kiborult a fészekből a fióka, akkor azért vannak madármentők Pesten is, akik ezeket át tudják venni. Ott van például Kőbányán a Recovery néven futó, azt hiszem csak varjakra szakosodott mentőhely. Illetőleg vidéken is van még egy olyan, tehát tanyára leköltözött hölgy, aki hozott létre szarkáknak, dolmányos varjaknak és vetési varjaknak szóló mentőhelyet. Tudom, hogy van, aki ezt szeríti, mert azt mondja, hogy minek ezt menteni. Ne abba álljunk bele, hogy a másik éppen mivel próbál segíteni. Kárt nem tesz vele, bárki bármit is mondjon, kárt nem tesz vele. És ha az ő szívének, lelkének jó, hogy egy olyan madarat, amit egyébként lehet, hogy lelőne, megment, attól hadd legyen az az ő dolga. De visszatérve a dologra, a Facebookon azért vannak madármentő csoportok, ott is lehet segítséget kérni. Tehát ha valaki nagyon akarja, akkor tud rajta segíteni. Ha Újpesten van, akkor ott van az Újpesti Állatvédelmi Járőrszolgálat, de azt hiszem Kispesten is van ilyen. Ők is tudnak segíteni. Uh-huh. Szóval a megoldást mindig lehet rátalálni.
Igen, én is ezt szerettem volna mondani, hogy azért lehet hova fordulni. Ön olyanokat is mondott, akiket én nem ismertem, mint a Recovery, rákerestem, de még nem találtam pontosan meg Kőbányán. A Kispesti Járőrszolgálat, Állatvédelmi Járőrszolgálatot pont ismerem is, illetve itt a, hát akár a Birdmanian keresztül is el lehet jutni különben.
Jó, hát mi is fogadunk, csak jódébb vagyunk, ugye mi most 10-akárhány évvel ezelőtt kiköltöztünk Pestről ide a Dunakanyarba. Úgyhogy ha itt a környékben van ilyen kipotyogó varjú fiók, akkor persze átveszik, fölneveljük, elengedjük, halleluja. De mondjuk azt nem hiszem, hogy bárki Budapesten, hogy az 5. kerületben talál egy kiesett varjú fiókát, ezért szeretne elközlekedni Dömösik és a kezünkben nyomni a varjút. Megteheti, tehát nem fogunk rá nemet mondani, csak kicsit túl nagy a távolság, tehát irracionális a távolság, amikor Budapesten belül is meg lehet ezt oldani.
Így van, de én azt szerettem volna tehát megkérdezni, hogy addig is, amíg találunk szakmai segítséget, hogy jó, tehát, hogy...
Addig papírdobozba betenni a jószágot, alá újságpapírt, papírtörlőt, száraz füvet, nem zöld nedves füvet, de semmilyen kis madár alá nem szabad tenni. Nagyon sokszor találkozom, hogy az emberek úgy hozzák, hogy a dobozba alul ilyen frissen tépett zöld füv van. Azzal az az egy hibája van, hogy az hideg, az hűt, az nedves, azért hűti a madarat. Vagy száraz fű, de ha az nincs, akkor azért mondom, hogy újságpapír, reklámújság, stb. Azok nyugodtan mehetnek. Ami nem jó, az a textil, főleg a törölköző nem jó. Mert ugye a frottira, hogy ilyen kurkokkal van megcsinálva, abba úgy bele tudok adni a madárnak a karma, hogy ki is tudja törni a lábujját, akár az egész lábába tud tőle sérülni. Be kell tenni egy kartondobozba, ha elsőként álljunk neki, csináljunk róla egy pár fényképet a madárra, és álljunk neki segítséget keríteni, etetni, főleg itatni első körben nem szabad. Itatni egyébként sem, tehát semmilyen madárnál, amit így az ember kiesve talál a földön, ne álljon neki csőrbe beleitatni pecskendővel, akármi egyéb ilyen eszközzel, ugyanis nagy valószínűséggel a madár félre nyeri a vizet, és talán a tüdőgyulladása lesz, és meghal. A madár fiókákat kevés kivétel, lásd például a gólya az itatja a fiókáit, de általában a többiek nem. Ők a táplálékban levő nedvességgel szerzik meg a szükséges folyadékigényüket, tehát azzal elégítik ki a szükséges folyadékigényüket. Etetni pedig bizonytalan, tehát először általában jobb, ha a madármentő látja a madarat is, majd ő megeteti, mert neki van hozzávaló tápláléka, van hozzáértése, meg tudja ítélni, hogy mondjuk a fióka előbb esetleg egy röntgent megcsinálnak rajta, és csak utána etetik meg, mert ugye ott az éjgyomorra kell csinálni, nehogy visszahányja a madár, isten abból legyen félrenyelés. Egy ilyen már tollasodó varjú fióka egy fél napos koplalást gond nélkül kibír, tehát attól semmi baj nem lesz, sőt egy napot is kibír koplalva. Az apró pici madarak, tehát egy ilyen kis csupasz rigófióka, vagy csupasz cinkefióka, ott igen, ott problémás, ott etetni kell viszonylag gyorsan, tehát egy-két órán belül etetni kell, de ott is nagyon fontos, egyik legfontosabb dolog, amit az emberek általában nem tudnak, hogyha földön találunk kismadarat, pici madarat, nem szabad egyből etetni, tévedésből sem. Tehát akkor is, ha tudjuk, hogy milyen madár, tehát először a fajt kell kitalálni, egy azonosítani. Abból következik az, hogy mit ehet a madár. Nagyon sok olyan meg... 3 napja találtuk, milyen madár? Mondom, most úristen, 3 napig mivel etette? Tehát honnan tudtad, hogy most ez magevő vagy rovarevő madár? Tehát ha azt se tudsz, milyen madár. Tehát ezt ne. Tehát fénykép, madármentők, ha kell, interneten keresztül segítünk tanácsokkal, hogy mivel lehet etetni, mit kell vele csinálni. Mondom, visszatérve, ami nagyon fontos, hogy előbb át kell melegíteni a madarat. Kihűlt madárfiókát tilos megetetni. Ugyanis bár kéri, tehát nyitja a csőrét, és hangosan kéri a kaját, mert éhes, és arra van programozva, mint kis fióka, hogy enni, 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 enni. De ha ki van hűlve a madár, akkor nem tudja megemészteni, és bele romlik, gyakorlatilag bele erjed az ennivaló, és ebbe a fiókának a halálát okozhatja. Tehát először mindenféleképpen át kell melegíteni, egy apró, pici, csupasz fiókánál, legyen az varjú, rigó, sasmadár, tehát mindegy. Körülbelül 37-38 fokos hőmérsékleten kell melegíteni. Ha nincs más, ilyenkor az ember bőre is jó erre. Tehát ha berakom ruha alá a bőrömre, a fiókát, azzal tudom olyan szinten inkubálni, hogy ő a normális testhőmérsékletét vissza tudja nyerni. De ha beteszem egy dobozba önmagába a csupasz fiókát, mivel egy saját önálló hőháztartása még nem igazán van, ki fog hűlni és el fog pusztulni.
Aha. Hű, mennyi mindent mondott. Én már mentettünk varjú fiókát, fogalmam sincs mennyi idős, mert önnek evidens, de én nem tudom kitalálni, hogy fiatal, röpképes, nem röpképes. Illetve nem volt az, és az valahogy az sikerült, a kalickában megmaradt, és amikor már 2 hét múlva szabadon akartuk engedni, akkor eszeágában nem volt elrepülni, hanem ott akart tovább is maradni. De hogy szóval, hogy a legelső akkor, vegyük számba, a legelső a felmelegítés, a második, hogy nem adunk neki inni, a harmadik, hogy beazonosítjuk minden körülmények között, és aztán a negyedik az etetés, ha már be van azonosítva, fel van melegítve. Honnan tudom, hogy a madárnak valami orvosi ellátása?
Nagyon-nagyon rosszul értem, nagyon szakadozott, tehát olyan, mintha a mikrofonnak a zsinóra, vagy nem tudom, mi lenne, tehát nem csatlakozna normális, tehát ilyen félszavakat hallok csak. Tényleg. Amit abból hallottam, abból következtetve, ha elkezd az ember otthon nevelni egy fiókát, legyen az cinke, rigó, vagy éppen varjú fióka, és otthon nevelgeti egyedül 2-3 hétig, azután olyan lesz, mint a hűtőmágnas. Tehát azt úgy hívják, hogy imprint lesz. Tehát hozzá szokik az emberhez, olyan, mint a Maugli. Tehát farkasnak képzeli magát, csak ő embernek. Nem szerencsés dolog, mert utána borzasztóan nehéz elvadítani és leválasztani a fiókát, tehát elmagyarázni neki, hogy nem az ember, nem a barátod, sőt, nagyon nem, tehát úgy menj el, hogy utána került ki az ember. Éppen ezért jobb az, hogyha mentőközpontba kerül a fióka, ugyanis mi is azt csináljuk folyamatosan, hogy fajtársak közé tesszük. Tehát az, hogy nem egy darab olyan fióka van, hanem több olyan típusú, olyan fajú fióka van, össze vannak rakva egy csoportba, és amennyire lehet, minimalizálva van velük az emberi kontaktus. Tehát az etetési, takarítási időn kívül, amennyire lehet, nincsenek nyűnyögtetve, nincs velük, nincsenek dajkálva, pont azért, hogy ők megmaradjanak vadmadárnak, elengedhető vadmadárnak.
Ha ennyire tud ragaszkodni a varjú, vagy bármelyik madár, ugye mondja, aki embert lát, és az emberhez ragaszkodik, hogyha gyerekként vette észre, vagy került vele kontaktusba, akkor hogy van az, hogy a szülőkhöz egyáltalán nem ragaszkodnak a fiókák? Meg a szülők se a fiókákhoz?
Hát, mondjuk a madarakon belül, tehát nem kell még a madárig se elmenni. Egy kutya, macska, stb. Ha most én fogom és egy kutyának a hat kölykéből, másik kutyának a hat kölykével random alapon összekeverem, ugyanúgy cumizni fog, tehát ugyanúgy ment cicire, ugyanúgy enni fog a kutya, anyakutya ugyanúgy meg fogja mozdatni. Tehát önmagában az anyai ösztön, illetőleg a gyereknek az evési ösztöne sokkal erősebb, mint az, hogy most ő az én anyukám, vagy nem az én anyukám, stb. Nagyobb jószágoknál, amikor már nagyocskák, akkor persze, akkor már az van, akkor már ragaszkodik jobban hozzá, tehát hogy fölismeri, tehát egy varjú is fölismeri, akár egy év múlva is a saját fiókát, vagy két év múlva is, az nem jelenti azt, hogy bármit is csinálni fog vele, de fölismeri, hogy ez az ő gyereke
volt. De akkor honnan veszi, hogy felismeri? Hogyha úgyse, ha nem megkülönböztetett figyelemmel.
Hát, többek között nem áll vele párba.
Ah, aha. Na de hát amúgy
de
van neki egy életre
szóló...
Na de van neki egy életre szóló társa, ugye?
Hát ami addig életre szóló, míg a társ él. Tehát ez egy olyan dolog, hogy az összes olyan jószágnál, tehát a holló az például iszonyatosan monogám. Tehát ők tényleg olyan szinten monogám madarak, hogy kettő madár összeáll egy párba, és ők heti 168 órát, annak minden percét együtt töltik. Éppen ezért szoktunk mindenkit nagyon-nagyon-nagyon lebeszélni arról, hogy úristen, én úgy szeretnék hollót tartani. Mondtam, hogy annyira senki nem szúrhat ki saját magával, mint egy hollót hazavigyen és tartsa. Ugyanis olyan mértékig kötődik az emberhez, aki fölnevelte, hogy utána, ha jön egy vendég, azt is kupán csapja, hogy ez nem kell be. Tehát ez fölösleges. Mi ketten elegen vagyunk. Na most a szülőre visszatérve, a varjaknak nagyon jó a fölismerő képesség, tehát a varjak emberarcokat is meg tudnak különböztetni. Egyébként egy érdekes dolog működik így a városi varjaknál, és ez egyébként egy jó téma, erről váltsunk pár szót, hogy azok az emberek, akiket a varjak ismernek, tehát aki rendszeresen jár oda, például az adott területről a varjak fészkelnek, rendszeresen sétáltatott kutyát, és sose bántja a varjakat, sőt, esetleg kaját visz nekik, tehát ad nekik enni, azt ugye eltárolják, hogy ez jó fej ember, ez hozott nekünk kaját. Őt fiókási fejbe csapkodt. Na őt eltárolták, hogy ez a mi haverunk. Olyan szinten működik ez, hogy van egy film, erről készült egy nagyon jó film, Varjak néven, meglepő címe van, ahol ez a folyamatot olyan szinten próbálták ki, hogy ilyen gumimaszkos emberekkel, tehát felvetettek, megcsinált gumimaszkot emberrel, és a város egyik végében bánt, tehát ő megdobálta a varjakat kővel, bottal, stb. És talán ugyanazt a gumimaszkot egy pár nappal később a város túlsó végén egy ilyen varjas kolónia környékén felvették, és a madarak pánikra reagáltak rá, ugye is megmutatják egymásnak, tehát tovább is tudja adni az információt, hogy vigyázz, az rossz, tehát az nem a barátunk. Ez a mondjuk a vetési varjak, amiből városban, Budapesten nincs, de mondjuk más nagy településeken van, tehát van, ahol hatalmasokat kínlódnak vele, mint például a Szexárdon is, hogy a vetési varjak beköltözködtek, ugyanis ők tényleg telepesen költenek, ott egy fán van 20 fészek, abban van 80 fióka, és olyan hangzavar, hogy ott tényleg ember nem marad meg a környéken, alatta pedig autóval biztos, hogy nem nagy ötlet parkolni. A vetési varjaknál pont azért, mert ők borzasztó nagy csapatban élnek, ez a fajta tudás átadása, a fiatalok közös tanítása. Tehát a felnőttek nem csak a saját gyerekeiket, hanem ilyen óvodaszerűen a többieket is tanítgatják, ez azért ott megfigyelhető.
Uh-huh. Egyébként hogyan lehet ez ellen? Gondolom a városvezetés, nem tudom, csak valamit kitalált szexádban, vagy...
A vetési varjú védett, a fészkelési helye is védett, de esetenként ad ki rá a zöld hatóság, a kormányzat, megyei kormányhivatal ad ki engedélyt fészkelési időn kívül, tehát nem amikor fiókák vannak, hanem azon kívül arra engedélyt, hogy ezeket a fészek telepeket leszedjék, fát kivágjanak, stb. Igazándiból sokat nem ér a dolog, mert a varjú vissza fogja építeni a szomszéd fára. Tehát, hogyha a varjú kitalálta, hogy ő ott akar fészkelni, akkor ő ott fog fészkelni. Próbálják őket, aztán konkrétan pont Szekszárdon csinálták azt, hogy ragadozó madárral riasztani a varjakat. Tehát a... Uh-huh. Szóval magyarországi ragadozó madarak nagyobbik része, tehát ami nálunk így forgalomban van, úgy mondjam, tehát ami a solymászatnál van madár, és így városi területen belül reptethető, például a Harris öv, vagy Harris héj, attól függ, hogy melyik nevét használjuk, mert végül is se egyik, se másik.
Hanem mi?
Az egy Észak-Amerikában honos ragadozó madárfaj, viszonylag könnyen tanítható, mert az is meglepően, tehát a ragadozó madarakhoztól eltérően csapatosan vadászik, tehát okosabb is, intelligensebb is, mint a többi ilyen jellegű ragadozó madár, tehát nem erőből old meg, hanem ésszel dolgozik, tehát nem csak nyers erőből végzi a dolgát. Na most ez a madár, ez akkora körülbelül, mint a Magyarországon egy egerésző. Na most azt négy varjú, ha összeáll, és már pedig ezek összeállnak, mert ezek olyanok, azt négy varjú rommáveri, ha arról van szó. Hát nincsenek erre igazán diból jó megoldások. Tehát.
Na de valamit...
Igazán egyetlen egy megoldás az, hogyha elfogadjuk, hogy van természet, vannak bogarak, van fecske, van lepke, van szúnyog, van minden. Ők ugyanolyan lények, élő lényei ennek a bolygónak, mint mi. Tehát nem igazán érzem a létjogosultságát annak, hogy kényelmi okoknál fogva nekiálljunk bármit is írtani.
Jaj, félre ne értsen. Ó, persze, pont arra vonatkozott volna a kérdésem, tehát, hogy lehetne esetleg az önkormányzatokat hamarébb, mint hogy ők megoldást keresnek, megkeresni.
Hát nem tudnak vele mit csinálni. Tehát az a izében, hogy az önkormányzat egy igen rossz helyzetben van ilyenkor, mert a lakosság egy része az háborog. Erősen háborog, és beadványt ír, és petíciót ír, és gyűlést szervez, hogy vigyék innen a varjakat, mert nem lehet leparkolni, mert összeszarják az autót, stb. Meg nem lehet ablakot nyitni, mert víjog, mit tudom én, hangja van, mi egyéb. Minden évben kapunk, Isten tudja hány olyan bejelentést, például Budapestről, ott a 14., 16., 17. kerület környékéről, ahol olyan lakótelepek vannak, ahol már komolyabb fák vannak, tehát nem egy frissen épült lakópark, hanem valami olyan lakótelep, ahol már azért fölépült való 70-es, 80-as években, amik között már rendes nagy fák vannak. Ezeken a helyeken, ahogy lefészkel a dolmányos varjú, a dolmányos varjúnak az elhagyott fészkét elkezdi az erdei fülesbagoly használni. Elég sok van benne a városban. Na most az erdei fülesbagoly fiókák, amikor már fészek hagyók, ők azt csinálják hasonlóan, mint a fekete rigó, hogy nem várja meg az, hogy röpképes legyen, hanem előbb kimennek a fészekből, és így széttorolnak. Na most ezek a szép nagy ilyen pihés, kicsit már tollas, de azért jó rész még pihes ilyen bagoly jellegű fiókák, ilyen szép nagy plüss, általában az emberek az esetek zömében, ha véletlenül a földön találják, akkor tök fölöslegesen elhozzák és beadják a mentőközpontba, ha tudjuk a pontos helyszínt, vissza is szoktuk őket vinni. Szóval ezek a fiókák akkor jönnek ki a fészekből, amikor még nem tudnak repülni. Nekik az a túlélési stratégiájuk, hogy széttóródnak a fészekhez közeli környező fákon. Este napszállt, akkor elkezd a fióka víjogni, hogy ilyen, mint a kisikló villamos olyan hangot adó, az ki magából, ezt lefordítva bagoly nyelvről emberire, azt mondja, anyu, hozzá már egeret. És hát ezt úgy ütemesen tudja órákon keresztül nyomni, ezt a hangot. Utána, ha kapott egeret, meg elmúlt az éjszaka, akkor pirkadatkor reggel, amikor egészen, amikor kezd világosodni, leugrik a fáról, ahol volt, tehát földre, esik egy nagyot, de fut tovább, mert ugye plüss az egész, és átmegy.